Jöjjetek testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, dicsőítünk téged, hogy a hatalmadnál csak a szereteted nagyobb, ha szabad emberi balga szavakkal ezt így fogalmazni, és mi ezért lehetünk itt. Ezért lüktethet az élet még ezen a bolygón, mert nem csak teremtettél, hanem megváltottál is, és fenntartod ezt a mindenséget. Áldj meg bennünket, ige hallgatókat és ige hirdetőt, hogy a te igéd és szent lelked légkörében élhessük át az evangelizációs hetünket. Indíts el bennünket, kérünk, a te szavaddal, igaz igével. Amen. Isten üzenetét, testvéreim, evangelizációs hetünk első alkalmán az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének első és második verséből olvasom, és Isten szent lelke erejét kérve hirdetem. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr Jézus útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Innen a szószékről is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, külön is köszöntöm azokat, akik mások hívására ma vannak itt először, vagy hosszabb idő után újra a templomunkban. És köszöntöm azokat a testvéreket is, akik majd az internet jóvoltából határon belül, határokon kívül, akár a tengeren túlon is megörülnek annak, hogy megemlékezünk róluk, és autóban vagy betegágyban hallgatják majd az evangelizációs sorozatot. Hirdettük a hetet, és ez a hirdetés sorozat nem a lelki pásztornak szól, mert az örömhír a fasorban Jézus. És Jézus megváltása nem csak a fasorba, hanem ezen az egész világon. Vannak örömhíreink, de az örömhír az Jézus. Én is így készültem, hogy őt hirdetni, a legnagyobbat továbbadni, együttes imádságunk legyen, hogy ez történhessen közöttünk, hirdetve és hallva és megértve ennek az öröm üzenetnek az ajándékát. Fontos kérdést teszünk fel, amelyre a héten keressük a választ. Helyeden vagy? Ezt nem én kérdezem, mert ki vagyok én, hogy a másik embertől azt kérdezgessem, hogy helyeden vagy, és én majd ezt meg fogom ítélni. Mielőtt azt az alapot keressük, hogy honnan vehetek én biztos diagnózist, biztos választ, eligazítást arra, hogy a helyemen vagyok, vagy nem, az újonnan érkezettek kedvéért hívjuk meg őket. a mi gyülekezeti társas utazásunkra. Szálljunk be egy fénysebességű járműbe, egy másodperc 300 000 kilométer. Gyülekezet már mosolyog, mert én nagyon sokszor elvittem már társas utazásra a testvéreket, de ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, mindnyájunknak szükségünk van, hogy friss legyen újra előttünk az arány, hogy kik vagyunk, hogy is vagyunk ebben a mindenségben. No, de azt mondtam, szálljunk be egy fénysebességű járműbe, 300 000 kilométer. Irdatlan távolság ez, hiszen a Földünk 40 700 kilométer az egyenlítő körül. Elindulunk. 8 perc alatt elérjük a napot. A Föld sehol, ez a semmi kicsi bolygó, már nagyon régen sehol. Aztán megyünk több mint 4 esztendőt ilyen sebesen. Akkor jön a naprendszeren kívüli első csillag. Azután megyünk 10 évet, 100 évet, 1000 évet. 10 000 évet, 100 000 évet, csillag milliárdok tömkelege, színek, távolságok. Millió évet, 10 000 000, 100 000 000, milliárd évet. A rádiócsillagászok szerint ma 13 milliárd fényév távból érkező jeleket fogunk, és még nincs vége. Csak a műszereink idáig érnek. Ha valaki egyszer igazán végig gondolja, nem tudja befogni az agyával, de megrendül, 40 éve lesz jövőre, hogy a lelkészi szolgálatot kezdtem Salgótarjánban, ott olvastam én először egy tudományos cikket erről a kérdésről. Akkor még csak 10 milliárd fényévre vittek a műszerei. És Baj Zoltán, Nobel-díjra felterjesztett professzor, a világhírű fizikus, leírta, és én emlékszem, hogy ott voltam a hegy alatti templom mellett, a parókián este volt, már feküdtem, úgy olvastam az ágyban a cikket, a hó szállingozva esett, és néhány másodpercre azt éltem át, hogy megáll a szívverése. Mert átgondoltam, hogy akkor én ki vagyok. Ebben a távlatban semmi. És akkor a világhírű professzor azzal fejezi be a cikkét, hogy odaírja, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, ez a semmi porszem, hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Eddig még ki sem kellett nyitni a Bibliánkat, igaz, hogy ez a drága ige, amelyik azóta is mélyen együtt jár bennem ezzel a cikkel is, elhangzott. Eddig csak a műszereinkre kellett nézni, hogy hol a mi helyünk, az arányokat bemérni ebben a gigantikus mindenségben, hogy kicsoda az ember, hogy egy kicsit alázatosabban gondolkodjunk magunk felől, mert sokszor olyan nagyra tartjuk magunkat. És amikor én végig gondoltam ezeket az arányokat, akkor leírtam az ige hirdetésben is, hogy úgy érzékelem, hogy amit mi emberek alkottunk, amire eljutottunk eddig, ebben az összefüggésben egy gyufás katujába belefér. Így érzékeljük azt, hogy kicsoda a Teremtő Isten, és kicsoda az ember. De ezek a műszerek nem mondják meg, hogy hol a helyünk ebben a mindenségben, erre nem tudnak felelni. Erre a kérdésre egyetlen helyen találunk igazi feleletet, Ez pedig a szent írás, a Biblia. Mert ebben a könyvben adja meg a végtelen hatalmú Isten életünk alapkérdéseire a feleletet. Ha nem így van, ha a Biblia nem Isten kijelentése, akkor el vagyunk veszve. Nincs talaj a lábunk alatt, hiszen vannak más vallásoknak is könyvei. Filozófiai iskolák vitáznak egymással, amikor az emberről szólnak, relatív minden, azt mondják, ahogy nézem, viszonylagos. De hát honnan tudjuk, hogy a Biblia Istentől ihletett, életünkre érvényes, örök kijelentés? Ezt kérdezte egy rádióriporter, egy hívő teológiai professzortól. Az azt válaszolta, hogy két forrásból. Az egyik, hogy benne van a Bibliában. A teljes írás Istentől ihletett, megrökönyödve nevetett föl a riporter, és azt mondta, hogy Uram, hát csak nem gondolja, hogy ez bizonyíték. Hát akármelyik könyvbe be lehet írni, hogy ez Istentől ihletett és kész. A professzor csöndesen folytatta tovább. De tudja, van egy másik bizonyíték is. Azok a milliók, akiknek az életében a Biblia üzenete megvalósult, amit Isten az emberről mond, és az emberi élet megoldásáról, az bejött. Valósággá lett ezeknek az embereknek az életébe. Testvéreim, én is több száz olyan embert ismerek. Nem akarok még nagyobb számokat mondani, de sokakat itt a fasorban is, akiknek, hogyha néhány évvel vagy egy évtizeddel ezelőtt azt mondja valaki, hogy te naponta olvasni fogod a Bibliát, és keresed az élet kérdéseidre Isten igéje eligazítását, és te Jézus Krisztus követőjének vallod magad, hallgatod az ő igéjét, és az egész életedre nézve szeretnéd komolyan venni az ő életrendjét, azt mondta volna, hogy kinevetlek. Ilyen nem lesz. És ugye hogy van? Itt vagytok, testvérek. Sokan, akik átéltétek, hogy a Biblia igéjének ereje volt, hogy a hitetlenségből, vagy a vallásos buzgóságból újjá teremtse az életeteket, gondolkodásotokat, új helyzetbe hozzon benneteket. Így figyeljük most a Biblia feleletét a kérdésünkre. Helyeden vagy? A Biblia felelete erre a kérdésre, hogy hol az ember helye, így hangzik, az Isten országában. Micsoda ez az Isten országa? Kérdezheted. Látod, ez a nagy bajunk, hogy már nem is tudjuk az élet alap indulását. Úgy szerettem, hogy a Szentírás egy lépéssel visszamegy, mint ahogy általában az emberről szóló könyvek, tanítások indítanak, mert azok rendszerint úgy vannak előttünk, itt ez a különös lény, mit kezdünk vele. A Bibliában pedig egy lépéssel visszamegyünk, és megtaláljuk, hogy Isten hogyan képzelte el a teremtett világ és benne az ember életét. Sokan mosolyognak, amikor a Biblia első két oldaláról van szó, hagyjuk ezeket a meséket. Pedig megrendülni kell, hogy az a hatalmasnál is hatalmasabb Isten úgy beszél velünk a Biblia első lapjain, hogy az 5-6 éves kisgyerek, ha érdeklődés van benne, megértheti a lényeget. És a tudós professzor, ha kellő alázat van benne, leolvashatja a kódokat. Márpedig ez a leírás pontosan kijelöli az ember helyét ezen a világon. Miután Isten berendezte a teremtett mindenséget és ezt a földet ötletekkel, színekkel, mérhetetlen szeretettel otthont készített, elhelyezte az embert. Mégpedig úgy, hogy ő az egyetlen lény, akit két világba épített be az Isten. Ebbe a teremtett világba az érzékszervein át, de adott egyetlen kapcsolópontot az örökkévaló szellemi világhoz, Isten világához. Ez volt a hit. És azt mondta az embernek, minden a tied, indulj, fedezd föl, kutass, ismerd meg, építsd ki a te országodat, világodat, de úgy, hogy maradj velem kapcsolatban, hogy én legyek az életed ura. Nem azért, hogy basáskodjam fölötted. Hát mindent adtam, ennél többet nem adhattam, mert nem bírná el az idegrendszered. Mennyi ötlet kellene még nekünk, testvérei? Hát mindent. Olyan mérhetetlen gazdagon kiépített az Isten. Nem féltek tőled semmit, nem sajnálok, csak téged féltelek. Ha elszakadsz tőlem, meghalsz. És itt nagyon fontos tudnunk, hogy a Biblia különbséget tesz a nagybetűs élet és a kisbetűs élet, a nagybetűs halál és a kisbetűs halál között. Ugye azt tudjuk, hogy a kisbetűs élet a fogantatással kezdődik, és a biológiai halállal ér véget. A nagybetűs élet az Istennel való élő kapcsolat. Erre mondja az Isten, ha ezt elveszíted, meghalsz. A nagybetűs életednek vége. Kisbetűs életed megy tovább, de eljön a biológiai halálod, és a nagybetűs halálban jársz, a nélkülem való életed a kárhozatban való élet. Itt a földön, és túl a biológiai halálodon. Mert a kisbetűs halál a mi biológiai halálunk. A nagybetűs halál az Isten nélküli állapot. Ez a kárhozat. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, kicsit előre ugrom, a nagybetűs élet, aki hisz én bennem, akivel kapcsolatom lehet, akibe én ezt a nagybetűs életet behozhattam, aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Nem arra értette, hogy biológiailag nem halunk meg. És aki csak él és hisz én bennem, illetve aki meghal, ha meghal is él, ha hisz én bennem. A nagybetűs életen nem fog. A kisbetűs halál. Világos a Biblia útmutatása. Ez a gondolat az Istentől, hogy maradj velem, azt jelenti, hogy maradj az én országomban. Ahol én irányítok. Ahol én szabom meg a rendet. És az az Isten, aki ilyen pompásan megszabta a természet rendjét, hogy kibírja még ezt a 7 milliárdnyi embert, akik ma rongáljuk itt ezen a földön. Igaz, hogy recseg, ropog az egész bolygónk. Közel és távol, de még üzemel. Ez az Isten pontosan megadta a jó tervet az ember életére nézve is. És most, ahogy mondtam, hogy csak gondolatban tudunk elrepülni fénysebességű járművel, most azt az utopisztikus ötletet hadd hozzam elétek, hogy gondoljatok bele, ha csak egy hétig ezen a világon minden ember az Isten akaratára hangolódna. Majdnem így mondom, hogy megállna a bolygó. Hogy ez nem igaz. De ne ezen a világon, csak mondjuk Magyarországon. Egy hétig. Hogy nem kellene 2 kulcsomót lehoznom, ugye egyik a gyülekezeti, a másik a lakás, meg a cucca, meg neked se, mert nem kellene bezárnod például az ajtót. Mert az Isten akaratára hangolódva nem lopnák el, ami a tiéd. Mint ahogy el tudom képzelni, hogy akik jöttetek, ugye, nem azzal a gondolattal jöttetek, hogy mit lehetne ellopni innen. Vagy nem próbáltátok meg a szomszédnál nyitva az ajtót, hogy kihozhatom én ezt, vagy azt, vagy amazt. Tehát ez az egész országban így lenne. Na, hagyjuk az országot, Budapesten. Testvére. Vagy csak a te családi otthonodban, munkahelyeden, egy hétig, abban a lakóházban, ahol vagy, ugye, hogy felnevetünk, pedig az Isten úgy gondolt el az ember életét, hogy mindenki a helyén, ő rá hangolódik, és az ő gondolata, akarata, harmóniája, dicsősége, öröme ragyog föl a mi életünkön. Hát ehhez képest, ugye fontos kérdés, hogy a helyeden vagy? Hogy hova lettünk? És amikor az ember kiesett, faképnél hagyta az Istent. Az iránytűt, az ördög szépen átállította. Nem a szarvaspatás krampusz, olyan nincs. De a sátánról világosan beszél a Biblia. Sokan olvastuk a 15 éves kapitány Werner regényt. És amikor, ha jól emlékszem, Negoró, a gonosz szakács, kalózok kezére akarta az egész hajót juttatni, akkor egy vasat tett az iránytű alá. És a hajó abba az irányba ment, amerre eltérítették. Így tett a sátán, ami iránytűnk alá egy vasat, és az Isten iránti bizalmatlanságnak, és a tőle elszakadt életnek az irányába megyünk. Alaphelyzetben az ember, amikor megszületik, a bűn, a halál és a pusztulás országába születik. Döbbenetes, és ezt nem veszi komolyan. Mert még arról is gondoskodik, ami gonosz ellenségünk, hogy elvakítson, megvakítson bennünket. Így van szó szerint a Bibliában, Azt előre megmondom, hogy ez a gonosz Saul, majd mindjárt szólok is, mert azt mondják a testvérek, hogy fölolvasta a bibliai igét, és egészen másról beszél. Pedig oda lyukadunk ki. Arról van szó, amit itt látunk hamarosan. Ő, amikor már változott, egy csodálatos változáson ment, tehát ezt a hetet szeretnénk úgy annak a jegyében tölteni, hogy figyeljük az ő életén át a magunkét. Akkor azt írja a korintusiakhoz írt levelében, hogy e világ istene megvakította a hitetlenek szemeit, hogy ne lássák az Isten dicsőségét Jézus Krisztus arcán fölragyogni. Nem elég, hogy bajban vagyunk, még büszkék is vagyunk a bajban. Az okos eszünkre, majd mi tudjuk, hogy ki az Isten, meg mit csinált, meg nekem ne magyarázzon senki, meg ha majd kezet fogok az Istennel, akkor majd tudom, hogy miről van szó, és balgán pusztulunk és pusztítjuk a körülöttünk élőket is, különböző szinten. Természetes, hogy más az, ha az ital mélységében valaki tönkretesz egy családot, vagy szenvedélyek, indulatok, gyilkosságok világában jár, de testvéreim, mindnyájan elvesztünk. Erről beszél az Isten igéje. Meg vagyunk valahol, hát a kulcsom is megvan, meg a szemüvegem is, csak sokszor keresnem kell. Azt mondom, elveszett. Ugye megvan, csak nincs a helyén. Pontosan ez van velünk is. Azt hitték a menők, a vallásos élenjárók Jézus korában, hogy azért, hát nézzétek az utcanőket, nézzétek a vámszedőket, hazaárulók, gyalázatosak, rablók, mi pedig, azt mondta nekik Jézus, az utcanők meg a vámszedők megelőznek titeket az Isten országába, mert azok látják, hogy elveszettek. Ti pedig vakok vagytok, gőgösek, beképzeltek, lekezelitek őket, közben a ti hátatokon is ott van, amit Karintia tanár úr kéremben olyan szépen karikírozott, hogy föltette ugye az egyik a diáktársának a hátára, hogy szamár vagyok. Aztán, ahogy látták, megtetszett a többinek, és tették föl a másik hátára. És a végén már röhög az egész osztály, mert hogy milyenek ezek, hát mindnek ott van a hátán, hogy szamár vagyok. De az övén is. Jézus azt mondta, hogy persze, hogy polgári rend szerint, ti nem 50 méterrel vagytok a víz alatt, csak 5 méterrel. Nagy a különbség, de elvesztetek, ha a helyetekre nem kerültök. És itt érkezünk meg az igénkhez, testvéreim, higgyétek meg, hogy nem akartam kikerülni. Csak ahhoz, hogy értsük az ige üzenetét jól, ilyen nagy kanyart kellett tenni, én nekem legalábbis, hogy el tudjam magyarázni. Még egyszer olvasom. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Bocsánat, ha azt mondom, mintha állatorvosi ló lenne ez a Saul, hogy rajta lássuk döbbenten a bemutató tanítást, hogy mit jelent, ha valaki nincs a helyén. és nem is látja. Ez a 30 év körüli fiatal ember olyan neveltetést kapott, és olyan tehetséget, hogy a jövő nagy reménysége volt a zsidó nép életében. Benne látták a leendő nagy tanítót, vezetőt, becsülték. Gamáliel, a nagy Gamáliel lábainál tanult, a legkiválóbb tanítványa volt. És annyira istenfélő volt, hogy az Istenért ölt. Rajongtam atyai hagyományaimért. Kevesen igyekeztek úgy betartani a 10 parancsolat rendjét, mint ő, kivéve ezt a gyilkos helyzetet, meg kivéve a többit, amit ő nem látott. Helyén van ez az ifjú, azt mondták, nagy jövő vár rá, a főpap ajánló levelet ír neki. Hát mi kell még az akkori helyzetben valakinek? Ő pedig üldözi, bebörtönzi, megöli a Jézus követőket. Érti ezt valaki? Hát hogy ne értenénk, ha az akkori helyzetet látjuk. De milyen Isten imád ez az ember? Hogy az igazi élő Istent nem, az biztos. Miért támad ennyire Jézus ellen? Később, mikor már ő ellene támadtak, a korábbi barátai, akkor leírja, hogy a Jézus keresztjéről való beszéd, a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság, de nekünk, kik megtartatunk, egyelőre még nem ott tart, Istennek ereje. Botránkozás volt a számukra, hát hova deformálódott az Isten népe, akik közé elküldte a messiást. Botránkozás volt a számukra, hogy a mi messiásunk bitófán meghal. Szemétdombon ki lehet végezni. Hát ez a legnagyobb bizonyság, hogy nem igaz, hogy ő a messiás. És megy elvakul düvel emberek életét kioltani, akik a helyükre kerültek. Mert Jézusban a nagy életet visszakapták. Akié a fiú, azé az élet, nagybetűvel. Visszataláltak Isten országába, hiszen ez a nagy örömüzenet. Nem az, hogy így nézünk ki emberek, hanem az, hogy úgy szerette Isten ezt a nyavajás embervilágot, ellene lázott és mint elefánt a porcelán kirakatba, úgy mozgó embervilágot az ő drága teremtett mindenségében, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki a benne visszaadott Isten országát megragadja. Így mondta Jézus, ezzel kezdte a szolgálatát. Betelt az idő. Elközelített az Isten országa, szó szerint ezt mondja. Térjetek meg, térjetek vissza, gyertek, higgyetek az evangéliumnak. Adjátok vissza magatokat Isten királyi uralma alá. Ő nem tudja ezt, Saul, hogy itt miről van szó. Vak, ahogyan mindnyájan megvakultunk, és annyira vak, hogy föl se tűnik neki ez a gyilkos indulat. És elmegy a főpaphoz. Olyan jó lenne azt olvasni, hogy elmegy a főpaphoz, hogy legyen szíves imádkozni vele, hogy ebből a gyilkos indulatból kiszabadulja. És akkor a főpap írja az ajánló levelet, hogy gyilkold őket tovább. Gondoljátok, hogy köze volt az inkvizíciókhoz. hitbeli emberölésekhez bárhol történjen, az élő Istennek. Nem ő volt embergyilkos, valaki más, aki a hazugság atya. Nem tudja, pedig föltűnhetne neki, hogy ilyen mérhetetlen tünet árulkodik. És itt lehetne a példák garmadát sorolni, testvéreim. Túl sokat nem mondok, és aztán be is fejezem a ma esti üzenetet, vagy ma délelőttit, hogy folytassuk tovább. És az a cégvezető, aki nagyon a helyén van, szaporodnak a munkásai, szaporodik a számlán a pénz, csak egy idő után úgy elszáll, hogy már azon tanakodnak a közvetlen munkatársak, hogy hogy lehetne megállítani az ötleteit, és hogy lehetne úgy beadni a jó ötleteket a szájába, mintha ő találta volna ki. És az az ember, aki megy a maga útján, és nem tűnik föl neki, néha furcsa az, hogy mit szenved a párja, meg a gyerekek, akár a parázna kapcsolatban, akár az ital miatt, vagy az a lelki pásztor, akivel egyszer együtt voltam egy konferencián, és mellettem ült, utána sétáltunk egy órát, és kiöntötte a szívét. Határon túlról érkezett, nem ismertük egymást, és szitta a hívő papokat. Hogy ezek olyan beképzeltek, ezek, akik a megtérést hirdetik, meg hogy, meg minden. Egy órán át szitta őket. Én ma is csodálkozom, hogy tudtam egy órán át megállni ezt, de valahogy az Isten delíriumozott, vagy olyan állapotba hozott. Egy óra múlva azt mondtam, ahogy ott kerülgettük a falusi országúton a ottani tehén maradványokat. Te ide figyelj, így nézel én rám is. Megrökkönyödött? Nem, te nem ilyen vagy. Most kezdett megismerni, mondom, de bizony, és elkezdtünk hosszabban beszélgetni. És nem mondom hosszan, de jó pár hónap múlva sikerült őt egy olyan konferenciára, Csendeshétre elhívni, ahol egyszer csak kinyílt a szeme. És egy-két hónap múlva azt kérdeztem tőle, hogy még mindig olyan gőgösek ezek a hívő papok. Azt mondja, hagyd el, most már én rám mondják. De meg is érdemled, betyár, mondtad egy órán át nekem rájuk, amit mondtál. És lehetnek gőgösek is, meg vagyunk is sokszor, de amikor megnyílik a szem, hol élünk? Ha Saul így volt, mi van velünk? Helyemen vagyok. Tedd fel a kérdést. Helyemen vagyok. Itt a templomban, kint a mindennapi életben, valóban Isten országa, rendje, ereje bontakozik ki az életemben. Vagy úgy járok, mint ahogy egy tantestület mondta nekem, ismertem őket. Tudja, a legnagyobb baj, hogy az igazgatónő gyűlöl bennünket. És nem sok nap múlva az igazgatónővel beszélget, egész más témáról. Ki mondja szó szerint, hogy tudja, lelkész úr, én nem tudok gyűlölni, mert gyermekkorban úgy neveltek, hogy mindenkit szeretni kell. Na, ilyenkor áll meg az ember, és azt mondja, hogy még nem is véletlen a szó használat. Mert azt mondja, hogy én nem haragszom, vagy egyéb, de ezt a szót használja. Ennyire nem látjuk magunkat. Jó lenne ma, ha egy kicsit engednénk, hogy Uram, vizsgálj meg engem. Aki itt állok a szószéken. Egyik este majd talán röviden egy zárójelben elmondom, hogy ezzel az igével kapcsolatban mit állapított meg az én magam életében is az Isten, amit most felolvastam, de most nem erről van szó. De milyen jó, hogy ez az ember egy idő után, jó pár évvel telt még, amikor ezt írja Timóteushoz. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, aki közül első vagyok én. Látjátok? Ennyire megváltozhat a véleményünk Jézusról. Bárcsak úgy legyen. Amen.